Médialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Mező Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média Tanszék saját podcastja. A mostani dupla epizódunk első részében a színházról beszélgettünk, szóval ha nem hallottátok és érdekel titeket a színház világa, esetleg nagyon szeretek sokat színházba járni, akkor kattintsatok vissza és hallgassátok meg előbb azt is. Most pedig a kulturális részegünket folytatjuk tovább a könyvkiadással, ahol is Aranyosiné Bondi Judit szabadúszó szöveggondozó fog velünk interjúzni. Ugye egyértelműen megtudhatjuk, hogy mi is ez a szabadúszó szöveggondozó, és miért pont szöveggondozó kifejezéssel élünk, hogyha erről a szakmáról beszélünk, de olyanokról is szó lesz, hogy mennyire írja meg egy ilyen kommunikációs szakember a szerző helyett a könyvet, pontosan milyen részei vannak a könyvkiadásnak, mi ez a kiadói munka, és ehhez képest mi ez a szabadúszás. Szóval, ha érdekelt titeket a könyvkiadás, és akár még gondolkoztok is rajta, hogy itt akartok elhelyezkedni, de nem feltétlen íróként, akkor hallgassatok minket tovább. Itt van velünk a stúdióba Aranyosiné Bondi Judit.
Sziasztok!
Te ugye szabadúszó szöveggondozó vagy. Mit is csinál konkrétan egy ilyen szabadúszó szöveggondozó?
Szabadúszó szöveggondozó mindig azt csinálja, amit kérnek tőle, amire megbízást kap a kiadóktól. Ez lehet a könyvkiadás folyamatában tulajdonképpen bármelyik munkafolyamat, a szerkesztéstől, a kézirat előkészítésen, az olvasó szerkesztésen, a korrigáláson keresztül bármi. Egyedül a tördelés az, ami már nem az én szakterületem.
Hogyan váltál szabadúszóvá?
Családi okai voltak. A gyerekeim születése után úgy találtuk, hogy a család szempontjából jobb lesz ez az életforma, mint egy állandó állás munkahelyi kötöttségekkel, és hát a gyerekekkel kapcsolatos elfoglaltságokat nem tudtam volna olyan szabadon kezelni, mint szabadúszóként.
Te előtte könyvkiadóknak dolgoztál, mennyiben más egy szabadúszó munkája, mint egy olyan emberi, aki egy könyvkiadóban dolgozik?
A könyvkiadó nagyon meghatározott terv szerint dolgozik. Megvan az éves terv, és nagyon előre látható az, hogy milyen munkák jönnek. Abban az időben, amikor én könyvkiadónál dolgoztam, ott megkapta mindig a csoportvezető azt, hogy a következő hónapban vagy hónapokban milyen munkákra lehet számítani, és egyszerűen kiosztotta a csoporttagok között, hogy ki melyik kötettel fog foglalkozni. Az előreláthatóság a szabadúszásban egyáltalán nincs meg. Azt szoktam mondani, hogy az én életem 10 percenként változik, ahhoz képest és attól függően, hogy ki szeretne megbízni és mivel.
Mégis hogyan tudod így összeszervezni a napjaidat?
Hát nem mindig könnyen, de a szabadúszáshoz az is hozzátartozik, hogy az ember rendkívül fegyelmezetten dolgozik otthon. Tehát egész egyszerűen végig kell gondolni azt, hogy azon a napon mi az, ami a feladat, mivel, hol kell tartanom. Olyan is előfordult már, hogy több párhuzamos munkán dolgoztam egyszerre, és egyszerűen készítettem magamnak egy tervet, amiben az szerepelt, hogy konkrétan melyik munkában, melyik napon, hányadik oldalig kell eljutnom. Tehát ezt nagyon összeszedetten, nagyon pontosan, nagyon fegyelmezetten lehet csak csinálni, mert különben az ember elúszik a munkákkal.
Te keresed meg a kiadókat a munkákért, vagy ők keresnek meg téged?
Ez úgy szokott történni, hogy én is keresek munkakapcsolatokat, de hogyha valakivel sikerült egy jó munkakapcsolatot kialakítani, akkor már ők keresnek meg munkával.
Kicsit visszatérve a korai, úgymond éveidhez idézőjelesen, ugye akkor kiadóknál dolgoztál, és azoknak, akik ez a szabadúszó világ annyira nem vonz, hogy maguk keressék a munkákat, azoknak hogy írnád le, milyen egy kiadóban dolgozni?
Én először csak egy kiadóban dolgoztam, másrészt ezelőtt bő 30 évvel, úgyhogy azért nem vagyok benne biztos, hogy ez a mai kiadókban is így működik, de gyakorlatilag nem különbözik más irodai munkahelyektől. Tehát reggel bemész, tudod, hogy mi a dolgod aznap, intézed ügyeidet, telefonálsz a szerzőknek, tartod a kapcsolatot a külső emberekkel, és optimális esetben nyugodtan hazamész a nap végén, ha nem optimális esetben viszed haza a munkát a hónod alatt, és otthon még küszködsz vele. Egyébként én azt gondolom, hogy a kiadói munka tipikusan az a típusú munka, amit részben jobb otthon csinálni. Tehát a szervező munka része, ez a bizonyos kapcsolattartás, ügyintézés, ez nyilván egy irodai környezetben könnyebb. De az a része, ami valójában a könyvekkel való munkát jelenti, ami elmélyült odafigyelést igényel, azt egy irodai környezetben nem könnyű megoldani, ahol csöngenek a telefonok, jövésmenés van, beszélgetés van, nem lehet zavartalanul dolgozni. Tehát abban az időben, amikor én kiadóban dolgoztam, nekünk úgynevezett félig kötött munkaidőnk volt, ami azt jelenti, hogy nagyjából a munkaidőnk felét kellett a kiadóban tölteni, és egy másik felét otthon. Én megfigyeltem, hogy az otthon dolgozós napokon tudtam jól haladni. Egyszerűen nem vonta el a figyelmemet az irodai járáskelés. Nyilván ezt meg kell tanulni, hogy az ember az otthoni dolgaitól is el tudjon vonatkoztatni, vagy úgy ossza be az idejét, hogy a háztartási munka, esetleg a gyerekek, ez az ne vonja el a figyelmét, de hogyha ez a belső fegyelem megvan, akkor otthon szerintem lényegesen hatékonyabb munkát lehet végezni, mint irodában.
Klasszikusan milyen volt a kiadás folyamata akkoriban?
Klasszikus folyamat az ott indult, amikor a kiadó megrendelt egy-egy munkát a szerzőtől. A szerkesztő leült megbeszélni a szerzővel körülbelül a terjedelmet, körülbelül a tartalmat, és meghatározták azt, hogy nagyjából mikorra kell elkészülni a kéziratnak. Illetőleg, hogyha fordításról volt szó, akkor a fordítóval egyeztettek arról, hogy mikorra legyen meg a munka. Ha beérkezett egy-egy könyv, egy kézirat, akkor kiadták legalább két lektornak. A két lektornak egymástól függetlenül véleményt kellett alkotnia a könyvről, pontosan megmondani oldalról oldalra, hogy mi az, amit véleményük szerint javítani kell. Ezek kifejezetten szakkérdések voltak, tehát nem nyelvi típusú javításokról volt szó. És csak akkor adták ki a könyvet, hogyha mind a két lektor leírta a lektori véleményében azt a fordulatot, hogy kiadásra javasolja az adott könyvet. Ha a kettőjük közül az egyik nem így tett, akkor kiadták egy harmadik lektornak is, tehát két egybehangzó lektori vélemény kellett ahhoz, hogy a kiadó elkezdjen dolgozni egy-egy munkán. Ha ez a bólintás megszületett, akkor tulajdonképpen a szerkesztő volt, aki kézbe vette az anyagot, és abból a szempontból vizsgálta végig, hogy a szerkezete milyen, tehát arányos-e, érthető-e, logikusan fölépített-e. Bizonyos alapvető dolgokat is határozott, ami már ilyen formai jegyekre vonatkozott. Amikor ez a része megvolt, akkor utasításokkal ellátva továbbadta a kézirat előkészítőknek, más néven segédszerkesztőknek, akik tulajdonképpen a szerkesztői utasításokat vitték végig, illetőleg elvégezték a különféle ellenőrzési műveleteket. Tehát olyan belső ellenőrzésről is szó volt, hogy mondjuk azt megnézték, megvizsgálták, hogy az ábrák, táblázatok, rajzok, képletek ott vannak-e, ahol kell. Abban az időben még külön ábrajegyzék volt, tehát úgy kellett megnézni, hogy az ábrán mondjuk a nyúl bal füle szerepelt, és ez a 9. ábra, akkor az ábrajegyzékben megkeresni azt, hogy mi van a 9. ábrán, valóban a nyúl bal füle, és nem a farkas jobb hátsó lába-e esetleg, és azon kívül a szövegben is ellenőrizni, hogy mi való oda, akkor most a nyúlfül vagy a farkasláb. Tehát egy ilyen típusú munkát is végeztek, de a táblázatok sorrendjét, helyét, a címeknek a fokozatolását, tehát egymás alárendeltségét, a helyét szintén a tartalomjegyzékben mind ellenőrizni kellett, és emellett természetesen a nyelvi és helyesírási javítások is következtek. Tehát ez egy rendkívül összetett és nagyon-nagyon precíz munka, ami sok szaktudást kíván, nyilván nem az adott könyv szakmai részéhez kell tudni, tehát nem a tartalmat kell jobban tudnia a kézirat előkészítőnek, mint adott esetben a szerzőnek. A könyvészeti szakmai tudás ez egy nagyon fontos dolog ezen a ponton. Hogyha a kézirat előkészítők elkészültek az anyaggal, akkor abban mindig rengeteg kérdés volt. Ott minden következetlenség és egyéb fölmerült, és ezek a kérdések és javaslatok visszamentek a szerkesztőhöz, aki továbbította ezeket a szerzőnek, és megbeszélték, hogy akkor ezek közül mi hogyan legyen. És ha így véglegesítették a szöveget, akkor került a műszaki osztályra. A műszaki osztályon végezték a könyveknek a tipografálását, és hát a műszaki tartalmat ők adták hozzá, betűtípust, papírt, nagyságot, tehát az ív méretet, minden egyebet, ami a műszaki része egy könyvkiadói folyamatnak, és ezután került a nyomdába a könyv. Nyomdában először az első levonat készült el, ezt úgy hívtak, hogy hasáb. Ilyenkor még sokszor hiányoztak az ábrák és a táblázatok belőle, ilyenkor a szövegre koncentráltak rendszerint. Amikor elkészült az első levonat, akkor került oda a korrektorokhoz, első korrektúrára. Korrektorok tulajdonképpen elvégezték még egyszer ugyanazt a munkát, mint a kézirat előkészítők. Nyilván már kevesebb mozgástérrel, mert hát elven ugye a kézirat előkészítők minden hibát kipecáztak, de azért mindig találtak még a korrektorok ezt-azt benne, és javították is. A kijavított anyag visszament a nyomdába, ahol elvégezték rajta ugyebár a megfelelő javításokat, és a végső formába öntötték, és ekkor jött a tördelt levonat, ami megint elkerült a korrektorokhoz, és megint átnézték, és megint kijavították. Ugye javítás az mindig további hibáknak a forrása lehet, tehát ez nagyon fontos volt, hogy egy legeslegutolsó változat is készüljön ezekből az anyagokból, és amikor ez elkészült, akkor a nyomdában kellett engedélyt adni arra, hogy elkezdhessék a nyomtatást. Ezt az engedélyt a kiadó részéről a műszaki vezető és a könyvnek a szerkesztője adta meg, az volt a neve, hogy imprimálás. És ezek után kezdődhetett a könyvnek a gyártása. Tehát ez volt a kiadói folyamat. Ez ma már egyáltalában nem így van, több okból sem, részben technikai oka is van ennek, hogy nincs ennyi korrektúra forduló, és hát az is gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy egy könyvről 2-3 korrektúra készüljön, ahhoz képest, hogy miket talál még az ember a legutolsó utáni pillanatban is. Azon kívül nagyon sokszor összecsúszik a kézirat előkészítés és a korrektúra, illetőleg valamelyik elmarad a kettő közül. Ezért egy jó kifejezés erre a szöveggondozás, mert nem lehet ma már így szétválasztani ezeket a folyamatokat. Nyilván ez a technikai fejlődésnek is köszönhető, meg az igényesség csökkenésének is sajnos. De hát most már egészen más, hogyan működnek a dolgok. Én a magam részéről nagyon visszasírom ezt a klasszikus folyamatot, mert igényes könyvet tényleg csak így lehet készíteni.
Ugye most elég sokfajta munkalehetőséget így felemlegettél egy könyvkiadónál. Mégis hogyan válhatunk ilyen szakemberekké? Te hogyan váltál szöveggondozóvá?
Én úgy csöppentem ebbe bele, mint Pilátus a krédóba, mert érettségi után fogalmam nem volt, hogy mihez szeret kezdeni. Azt tudtam magamról, hogy inkább humán érdeklődésű vagyok, a reál tárgyak nem nagyon érdekeltek, és jó barátok révén kerültem be a mezőgazdasági könyvkiadó irodalmi osztályára, ahol szintén nem voltak egészen biztosak benne, hogy mit szeretnének velem kezdeni, és úgy gondolták, hogy ez lesz a legokosabb, hogyha végigjárom a különféle kiadói osztályokat, és majd eldöntik, hogy hol leszek a legjobban használható. Hát erre nem került sor, mert a kézirat előkészítőkhez pottyantottak be, ahol én nagyon-nagyon jól éreztem magam az első pillanattól kezdve, meg is voltak velem elégedve, és egyszerűen ott ragadtam kézirat előkészítőnek, és nagy örömmel dolgoztam 3 évig, idősebb kollégák szárnyai alatt. Ez egy nagyon fontos dolog ebben a szakmában egyébként, a szakmai műhely, mint olyan, mert meg lehet tanulni mindenféle alapelvet ezzel a munkával kapcsolatban, de igazi, hatásos, jól használható ismereteket csak gyakorlattal szerezhet az ember. Úgyhogy abban az időben, amikor dolgozni kezdtem, nem volt követelmény még az egyetemi végzettség ehhez a munkához, úgyhogy egy kiadói szaktanfolyamot végeztem el, amiben egy csomóféle kiadói alapismeretet tanítottak meg nekünk, és azután ezek a bizonyos idősebb kollégák vettek a szárnyaik alá, és képeztek ki a munkacsinyára, bínyára.
Még most is vannak ilyen kiadói műhelyek?
Én azt gondolom, hogy már nem nagyon, már nem találkozom velük. Nagyon érdekes módon például a Facebookon van egy korrektori csoport, ahol egymás között cserélgetjük a különféle infókat, és vitatunk meg helyesírási kérdéseket, de én szerintem nagyon fontos lenne az, különösen a pályakezdő fiatalok szempontjából, hogy legyen, aki mentorálja őket, a pályakezdés idején, és ez nem egy rövid idő, ebben nem lehet két hét alatt beletanulni ebbe a dologba, mert mindig újabb és újabb dolgok merülnek föl. Ráadásul változik a nyelv is, változik a nyelvi környezet is. Olyan új kifejezések merülnek föl, olyan idegen szavak merülnek föl, aminek az írásmódja változik. Egy darabig így írjuk, aztán úgy írjuk, aztán harmadik féle változat terjed el. Tehát nagyon nehéz ma már olyan egységesen használni a helyesírást, mint akkor, amikor én a pályát kezdtem. Ma már sokkal összetettebb ez a dolog, sokkal részben megengedőbb is, de sokkal több benne a fehér folt. És ezért nagyon-nagyon fontosnak tartanám azt, hogy minden pályakezdő bekerülhessen egy-egy ilyen szakmai műhelybe, vagy ha nem, akkor legalább egy idősebb kolléga segítségét megkaphassa, mert másképp nem tud igazából teljes értékű munkát végezni, legalábbis én így gondolom.
Amennyire én jól lehetettem, de javíts ki, akkor azért lényegében van egy ilyen hierarchia a munkakörök között, és a szerkesztő van talán legfelül.
Nagyjából igen, de igazából egy jó szerkesztő tudomásul veszi azt, hogy ha van is hierarchia, azért nem boldogul egyik szerepkör a másik nélkül. Tehát egy szerkesztőnek elvben más a feladata. A szerkesztő az, aki a csontvázat ellenőrzi, a korrektor, vagy szöveggondozó, vagy kézirat előkészítő az, aki a húst, aki a tartalmat ellenőrzi. Tehát nem tud egyik a másik nélkül működni, vagy csak nagyon ritkán. És ehhez jön az olvasószerkesztő, aki megint egy másfajta ellenőrző munkát végeztet. Például az olvasószerkesztő utána jár adatoknak. Pontosak-e a könyvcímek? Tényleg úgy írják-e a szerző nevét? Jó-e a lábjegyzet? Mindenféle formai követelményre is ügyel. Tehát ezek nagyon egymásba folyó munkák. Praktikusan az szokott történni, hogy odaömlesztenek az emberhez egy szöveget, és akkor old meg. És akkor egyszerre meg kell csinálni ezt az összes munkát, mindent fölülről kell látni, hogy így mondjam, és sok-sok munkafolyamatot kell egyszerre elvégezni, de ez már egy későbbi, egy nagyon rutinos munkát kíván.
Abban a folyamatban, amiben a kéziratból egy könyv lesz, ezek a szerkesztők, vagy éppen a korrektorok mennyire nyúlnak bele az írók munkájába?
Ez nagyon változó. Nyilván egy szép irodalmi szöveghez egyáltalában nem lehet hozzányúlni, és vannak olyan munkák, amiket kifejezetten stílus lektorálásra kap meg az ember. Tehát gyakorlatilag magyarról magyarra kell átírni. Ez minden könyvnél kérdés, részben szerzői érzékenységtől is függ. Van, aki tudja magáról, hogy mondjuk valamilyen szakember, tehát egy szakkönyv, amiről beszélünk, szakmunka, ahol a tartalmi részek tökéletesen helytállóak, de hát az illető mégsem magyar tanár, és rendszerint ők kevésbé érzékenyek arra, hogyha az ember javaslatot tesz arra, hogy valami magyarosabb, szebb, kerekebb kifejezés kerüljön annak a helyére, amit az illető választ. Nagyon nagy segítség ezen a ponton az, hogy a Word-ben van a minden korrektúra üzemmód, amikor ellenőrizni lehet, hogy az ember mit javít. És adott esetben az érzékenykedő szerző visszaállíthatja, hogyha valami nem tetszik neki. De ezt mindig tisztázni kell, minden alkalommal. Ez egy olyan része a munkának, amit akkor, amikor az ember elvállal egy ilyen munkát, az elsők között kell tisztázni.
Neked volt már olyan, hogy szöveggondozóként komolyan bele kellett nyúlnod valamelyik író munkájába?
Volt, persze, hogy volt. Szakkönyvvel volt egyébként, nem egy ilyen kalandom. Bizony volt olyan, hogy 4-5 sor volt egy mondat, és akkor gondolkodnom kellett rajta, hogy tulajdonképpen mit is akar a költő, mire gondolt a költő ezen a ponton, és akkor a 4 soros mondatból csinálnom kellett 3-4 olyat, ami tömör, ami jól olvasható, ami érthető, és ami pontosan visszaadja azt, amit a szerző akart. Úgyhogy igen, volt nem egy könyv, amit kvázi meg kellett írnom a szerző helyett.
Mennyire tartjátok a kapcsolatot a szerzőkkel?
Ez változó. A helyzettől is függ, attól is függ, hogy ugye én hol vagyok éppen a folyamatban. Tehát volt olyan, amikor szerkesztőként együtt dolgoztam a szerzővel, az egy foglalkoztató könyv volt, egy logopédiai foglalkoztató, ott a logopédus szerzővel nem is lehetett volna nem együtt dolgozni, hiszen ez egy módszertani munka volt, de szülők számára. Tehát ebben a helyzetben én voltam a szülő, a civil, a logopédus szerző volt a szakember. Muszáj volt vele együtt dolgozni, mert egyszerűen a könyvészeti tevékenység, hogy így mondjam, nem lehetett meg anélkül, hogy ne egyeztessen vele, hogy nehogy az legyen, hogy egy nyelvszépészeti szempontból átírok valamit, ami szakmailag úgy helyes. Egyébként ez egy külön terület a szakszövegeknek a kezelése, mert bámulatosan bárgyú kifejezéseket nem lehet javítani, mert a szaknyelven így szerepel. Mindig ezzel szoktam példálózni, egyszer volt egy nyúltenyésztési könyvem, és ott én hevesen tiltakoztam az ellen, hogy a meg nem termékenyült anyanyulakat üresen maradnak, mondják, üresen maradt anyanyúl. De hát mondtam, hogy abban az anyanyúlban még nagyon sok minden van. Azt mondták, ne domáljak, ez a szakkifejezés, így kell írni. És bármikor belefuthat az ember valami ilyesmibe, ami rettenetesen, tehát aki nincs abban azon a szakterületen otthon, annak a számára ez egy őrült hülyeségnek tűnik, de nem lehet javítani, mert így mondják. És ez nekem egy nagy tanulság volt, és azóta én nagyon óvatosan mozgok ezekkel a szakkifejezésekkel, mert nem szabad, hogy eluralja a nyelv szépség, a szakmaiságot, hogy így mondjam, tehát nem lehet fontosabb az egyik a másiknál.
Mi volt a kedvenc könyved, amin dolgoztál?
Mindig vannak kedvenc könyveim, sokat nevet rajtam a család, mert egyáltalában nem feltétlenül a témája miatt választok egy-egy könyvet kedvencemnek. Ilyen kedvenc könyvem volt az Agrárkémiai Higiénia tankönyv ezelőtt sok évvel, ami szerintem egyébként minden háztartásban meg kellene, hogy legyen. Konkrétan azzal foglalkozott, hogy milyen permetszerek és egyéb a növény termesztésben és a szobanövény tartás is megjelenő vegyszerek milyen mérgezéseket okoznak, és ha bekövetkezik a mérgezés, mit kell tenni ellenük, hogyan kell kezelni, mit kell csinálni. Ez egy nagyon tudatosan összefoglalt könyv volt, nagyon jól és szakszerűen megírva, nagyon átgondoltan, és érezni lehetett rajta a míves munkát. És ezért szerettem nagyon, mert úgy éreztem, hogy partnerre találtam a szerzőben, akinek ugyanolyan fontos, hogy ez egy jó könyv legyen, mint nekem. Ezért volt ez a kedvencem. Ugyanilyen kedvencem volt szintén 100 évvel ezelőtt a tejipari kézikönyv, akinek a szerzőpárosával, egy házaspárral, aztán később is volt alkalmam együtt dolgozni, és nagy meglepetéssel tapasztaltam, hogy amit én következetesen javítottam az első kötetben, azt ők a másodikban már alkalmazták, tehát észrevették azt, hogy valami nem jó, és hajlandók voltak saját magukon is fölülemelkedni, úgyhogy ez is egy nagy kedvencem volt. Szintén nagy kedvencem volt az állatorvosi járványtankönyv, ami egy kerek évig dolgoztam a két köteten. Nagyon-nagyon sok mindent kellett kitalálni, és halálra kínosztam az állatorvos ismerősöket és az orvos édesanyámat, mert egyszerűen nem lehetett kitalálni helyesírási dolgokat anélkül, hogy az ember alapvetően ismerné, hogy miről beszél. De az nekem egy nagy siker volt. Szállítottam magamnak egy szószedetet, és elkérte tőlem a szerző a végén. Ezek a szakkönyvek területén voltak nekem nagyon kedves munkáim, aztán rengeteg olyan szép irodalmi, meg gyerekkönyv volt, amit nagyon-nagyon szerettem különféle kiadóknak. Ezekben tulajdonképpen a szubjektív elemek győznek az ember szakmaisága fölött, mert egyszerűen egy jól megírt könyvvel dolgozni nagy öröm.
Nekem van egy íróismerősöm, aki a fantasy vonalat képviseli egyébként, és mégis a kiadója arra kéri, hogy romantikus könyveket írjon, amíg nem fut be, és utána, ha befutott, írhat nekik fantazikat. Hogy lehetséges a szerkesztőség részéről, hogy más műfajban írásra kéri egyáltalán az írót?
Hát én nekem ez rejtély, őszintén szólva, mert hát egy szerkesztőség nyilván egy adott témakörre keres magának írót, és olyas valakit megkeresni, aki nem ebben a témában mozog, ez nekem egy teljesen elfogadhatatlan dolog. De mondjuk a szerzőn is csodálkozom, aki ilyen körülmények között elvállalja azt, hogy megír egy könyvet.
Akkor jól értelmezem, van olyan, amikor az író keres meg a kiadót, és van, amikor a kiadó keres konkrét műfaji témákra írót.
Igen, igen. Mindenféle köztes megoldás is van, mert én nem egy írópályázatot olvastam már, tehát kiadók meghirdetnek pályázatot egy adott témában, vagy egy adott műfajban, és be lehet küldeni a különféle könyveket. Ez is egy módszer. De én azt gondolom, hogy a nagy kiadók általában konkrétan megkeresik az írókat egy-egy témával, és inkább a kis kiadókhoz fordulnak azok, akiknek valamilyen saját művük van, amit szeretnének megjelentetni. Persze ez nem törvényszerű, én csak a nagy átlagban gondolom, hogy így van.
Így, hogy szabadúszóként egész sok könyv a kezeid közé kerül, meg ugye az egész munkás során is. Mit gondolsz, manapság mennyire elterjedt az, hogy inkább csak online jelentetik meg a műveiket, mint hogy ki is nyomtassák?
Azt gondolom, hogy kevésbé, még mindig kevésbé van jelen az online olvasás. Én lehet, hogy már túlságosan régi motoros vagyok, de azt gondolom, hogy könnyebben is olvashatók a nyomtatott könyvek. Legalábbis én azt tapasztalom saját magamon, hogy a monitoron kevésbé találom meg a hibákat. Általában mindig jobban szerettem papíron dolgozni, hát évek óta nem volt rá példa, hogy papíron kért volna tőlem bármit egy-egy kiadó, de egyszerűen kevésbé fárasztó a szemnek, és így az agynak is, hogyha ha könyvben olvasod. Gondolom, hogy ennek műszaki oka is van, vagy biológiai oka is van, tehát a monitornak a vibrálása, vagy egyebe talán jobban fárasztja az ember, de könnyebb papíron olvasni, és már évekkel ezelőtt temették a könyvkiadást, és mindenhol általános volt az a vélemény, hogy inkább az online könyvek fognak elterjedni, de én úgy látom, hogy a gyakorlat nem ezt mutatja.
Te mit tapasztalsz, hogyan reklámozzák egyébként a könyveket?
Online reklámozni szokták, tehát én bele szoktam futni nagyon sokszor reklámokba, sokat mosolygok, amikor a saját könyveimnek a reklámja jön szembe velem itt-ott, de ugyanazokon a felületeken, mint egy mosóport, szóval nincsen, ilyen szempontból én nem látok különbséget termék és termék között. Mondjuk tévéreklámokat nem szoktam látni könyv témában, de az online felületektől a metrónak a mozgó lépcsője melletti felületeken keresztül, sőt, én azt hiszem, hogy mintha óriás plakáton is láttam volna könyvet reklámozni. Tehát azt gondolom, hogy nagyjából ugyanazokon a felületeken, mint bármilyen más terméket.
Mennyire lehet megélni a könyvkiadásból, szerkesztőként, vagy ilyen szöveggondozóként?
Nem egy könnyű munka, és nem is jól fizető munka. Tehát ebből meggazdagodni nem lehet. És az emberekkel pedig mindig nehéz bánni, és együtt dolgozni sem könnyű. És ezért szoktam emlegetni azt, hogy én oroszlán idomárnak előbb mennék, mint hogy folyamatosan emberekkel dolgozzam. De hát ezen mindenkivel meg lehet találni a közös hangot, így vagy úgy. De nem könnyű.
Mit javasolsz azoknak, akik a könyviparba szeretnének elhelyezkedni? Hogyan kezdhetnek el dolgozni akár egy könyvkiadónál, vagy éppen szabadúszóként, mint te?
Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz terület. Általában a könyvkiadásban is az a jellemző, hogy az emberek szeretnek a megszokott társak között dolgozni, akkor is, hogyha ezek a társak nem egy irodában ülnek, egy asztalnál, vagy egy légtérben velük, hanem már mint külsők vesznek részt a könyvkiadói munkában. Megvan az, hogy melyik kiadó nagyjából, melyik szerkesztője nagyjából kivel szeret együtt dolgozni. Tehát én megfigyeltem a saját káromon is, hogy előfordult nem egyszer, hogy egy-egy kiadóból valamelyik szerkesztő kivált, nyugdíjba ment, máshova ment, stb. És egyszerűen megszűnt a munkakapcsolat, mert mindenki viszi a saját embereit, azokkal szeret dolgozni, akiknek megbízik a munkájában, akikről tudja, hogy megbízhatóan elkészülnek időre. Tehát ez a legnehezebb dolog, bedolgozni magát az embernek egy kiadóhoz. Abból a kiadóból, ahonnan én eljöttem, mert amíg én gyesen voltam, addig megszüntették, kivált egy szerkesztőség, és egy új kiadót alapított. És ez a bizonyos új kiadó, ez olyan munkatársakból állt, akivel én már addig is dolgoztam, és akik szívesen adtak nekem munkát. De aztán beláttam nagyon gyorsan, hogy nem lehet egy lábon állni, és lehetőleg szélesíteni kell a munkakapcsolatok körét, és ezért úgy döntöttem, hogy más kiadókkal is fölveszem a kapcsolatot. És abban az időben még nem volt annyira elterjedt az internet, az e-mail, ez az, úgyhogy én postai úton küldtem jelentkezéseket, szám szerint 83 darabot, különféle kiadóknak.
Szép!
És ebből a 83 jelentkezésből körülbelül 5 olyan volt, vagy 6 olyan volt, amire választ kaptam, és egyáltalán nem csak pozitív válaszokat. Szóval olyan választ is kaptam, hogy hát hogy jövök én ehhez? Hát ki vagyok én? Hát mit gondolok? Hát csak nem képzelem, hogy. Úgyhogy nagyon-nagyon rossz arányjal próbálkozik az ember, és nagyon kitartóan kell próbálkozni ahhoz, hogy az ember bejusson valahova, ahova szeretne. Általában az sokkal célra vezetőbb, hogyha valahol megvannak elégedve a munkáddal, akkor ajánlják egy másik cégnek és másik szerkesztőnek, másik kiadónak, és akkor adnak kézről kézre. Ez egy sokkal, sokkal gyakoribb útja annak, hogy az ember bekerüljen egy másik kiadóba, mint az, hogy különféle jelentkezésekkel és egyebekkel ostromolja őket. Szóval ez a legnehezebb része a dolognak, tényleg bekerülni egy kiadóhoz.
Mégis, hogyha ennyire nehéz ugye bejutni, miért javaslod, hogy a könyv kiadásba, a könyviparba helyezkedjünk el?
Én csak annak javaslom, aki nagyon kitartó, nagyon szereti ezt a műfajt, nagyon fegyelmezett, fegyelmezetten tudomásul veszi a kudarcokat is, és a sikerektől nem szállt el, de nagyon, nagyon szép munkának tartom. Én azt gondolom, hogy az ember nagyon sokat tesz a kultúráért ezzel, és akármennyire fennkölten hangzik, ez mégiscsak egy misszió, amire az ember ráteszi az életét.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönöm a hallgatóinknak, hogy minket hallgattak. A Színház és Irodalom dupla epizód második részében Aranyosné Bondi Judittal beszélgettünk a szabadúszó szöveg gondozásról, arról, hogy miben is más ez ahhoz képest, mint hogyha egy könyvkiadónál dolgoznánk, kinek éri meg inkább a könyvkiadónál dolgozni, vagy kinek éri meg inkább ez a szabadúszás. Beszélgettünk a munkában az ajánlások fontosságáról, mert tényleg ez talán egy olyan szakma, ahol az eddigi interjú tapasztalatainkkal ellentétben fontosabb az, hogy valaki kiajánljon, mint hogy te magad oda megy és felhívj és bepróbálkozz. Persze ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezt ne próbáld meg, és nem jöhet össze. Remélem, ezután kedvet kapva ti is bepróbálkoztok ilyen munkákkal, és nektek is olyan könyvek lesznek a kedvenceitek, mint akár Juditnak az agrárkémia-higiéniai tankönyv. Nem azért, ami a tartalma, hanem amiatt, hogy mennyire elvesztétek a szerkesztését. A médiológusok következő részében átmegyünk egy kicsit tudományosabb területre, mégpedig megismerhetjük, hogy milyen is egy médiakutató munkája. Ez dr. Hammer Ferenccel fogunk beszélgetni, aki elmondja nekünk, hogy milyen kötelességei vannak egy médiakutatónak akár a saját egyeteme felé, mi a jó téma, vagy éppen a jó kérdés. Mégis miért lehet érdekes egy éjszakai házi bulikról szóló kutatás, valamint hogy hogyan vélekedik egy médiakutató magáról, a médiáról, és az itteni helyezkedésről. A médiológusok ezzel elköszön, én Mező Dóri voltam, sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.